Szeretném az ige hirdetést egy rövid, hát egy olyan, most nevezzük úgy, hogy példázat, de amúgy viccnek is nevezik, de ez nem vicc, igazából egy ilyen tanulságos példázat. Nem olyan, mint amilyen az Úr Jézusnak a példázatai szoktak lenni, de nagyon tanulságos. Úgy szól, hogy három ember meghal, és hát a menny felé igyekeznek, és szeretnének bejutni a mennybe, és a kapuban megállítja őket valaki, még nem tudjuk, hogy ki, csak aki a kapuban áll, és az első embert megkérdezi, hogy na te ki vagy? És az elkezdi mondani, hogy hát én vagyok a világ legnagyobb evangélistája, televíziós szolgálatom volt, és több millió ember tért meg a szolgálatom során. Na, hát ez mind nagyszerű dolog, és ismered az Úr Jézust? Hát persze, hogy ismerem, hiszen én vagyok a világ legnagyobb evangélistája, hát rengeteg embert vezettem az Úr Jézushoz. Na jó van, állj félre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Megkérdezi a második embert, a kapuban álló, hogy na és te ki vagy? Hát én a legnagyobb apostol vagyok, és hát szeretnék ide a mennybe bejutni, mert hát mégiscsak én rengeteg gyülekezetet alapítottam, tanítványokat neveltem ki, és rengeteg könyvet írtam, még a Bibliát is lefordítottam. Na, hát ez nagyszerű dolog, és ismered az Úr Jézust? Hát persze, hogy ismerem, hát mondom, hogy én vagyok a legnagyobb apostol. Na jó, van, állj félre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jön egy harmadik ember, és tőle is megkérdezi a kapuban álló, hogy na és te ki vagy? Hát én nem tudok igazából olyan nagy dolgokat felmutatni, egész életemben próbáltam hűséges lenni az Úrhoz, olyan túl nagy dolgokat nem tudtam megtenni, de ami lehetőségem volt az Úrtól, azt igyekeztem megtenni és hűséggel kitartani, de hát én nem tudok olyan nagy dolgokat felmutatni, mint ez a két ember itt előttem. Na, hát ez nagyszerű dolog, és ismered az Úr Jézust? Igen, Uram, ismerlek téged. És ez egy nagyon tanulságos példázat, és ezt azért mondtam el, mert lehet, hogy az igehirdetés során többször fogjátok hallani tőlem azt, hogy siker, vagy sikeres élet, és ezt azért mondtam el, ezt a kis viccszerű, vagy tanulságos viccszerű példázatot, mert hogyha esetleg azt halljátok tőlem, hogy siker, akkor ez alapján most tudhatjátok, hogy én a sikerről valami egészen mást gondolok, mint amit a világban hallunk, amit a világban sikernek neveznek. Ugyanis igazából a siker, amit a Biblia sikeres életnek nevez, az az, hogyha valaki végig tudja futni azt a pályát, amire Isten elhelyezte őt. És ilyen értelemben, hogyha megnézitek, Jeremiás, aki egész életét nézzük, akkor látszólag úgy tűnik, mintha egy kudarc lett volna az egész élete, és valójában mégis sikeres ember Isten szerint, mert végigfutotta azt a pályát, azt az elhívást, amire Isten elhívta, be tudta tölteni. És nagyon sok ilyen ember volt és van a világon, aki látszatra a földi mércével mérve nem tűnik sikeres embernek, de a mennynek a szempontjából sikeres, mert végig tudja futni azt a pályát, amire Isten elhívta. És itt a zsidókhoz írt levél a 12. fejezetében ezt olvassuk, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitnek a fejedelmére, és tegyünk félre minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt, és tegyünk le minden terhet, és kitartással fussunk. És én szeretném neked elmondani, és ez először főleg azoknak szól, akik valóban újjászülettek, megtértek, találkoztak az Úrral, hogy mindegyikőtöknek van egy pálya, amit az életed során be kell futnod. És hogy sikeres vagy-e, vagy sem, vagy sikeres leszel-e, vagy sem, az nem az alapján lesz megítélve, hogy a másik emberhez képest te mit tudtál tenni, vagy mit nem tudtál tenni, hanem a sikert a mennyben az alapján mérik le, hogy azt a pályát, amire Isten rátett téged, azt végig tudod-e futni, vagy sem. Ez a siker. Ez a sikeres élet igazából. Az, hogy végig futom azt a pályát, amire Isten engem rátett. És a zsidókhoz írt levél a 12. fejezete így kezdődik, hogy minket is, akiknek a bizonyságoknak a felhői vesznek körül, ez a bizonyságok, hogyha visszalapoztok, nem kell visszalapozni, de ez a bizonyságok, ez a zsidókhoz írt levél 11. fejezete tele van ilyen bizonyságokkal, a hitnek a hőseivel tulajdonképpen, és nem szakad meg a levél, csak ugye a mi Bibliánkban van ilyen, hogy 11. 12. fejezet, de a zsidókhoz írt levél írója az nem így írta, hogy első fejezet, második fejezet, hanem ő folyamatában írta, és gyakorlatilag a 11. fejezet utolsó verse és a 12. fejezet első verse között semmilyen szünet nincsen, folytatódik tovább, tehát beszél a hitnek a hőseiről az ige, és rögtön utána úgy folytatja tovább, hogy tehát minket is, akiket a bizonyságoknak a felhői vesznek körül, mi is fussunk, tehát gyakorlatilag mi is fussunk végig azon a pályán, amire Isten tett bennünket, mindenkinek egyenként, egyénileg az ő pályáján, mint ahogy az előző fejezetben is, ugye a zsidó 11-ben is, akikről olvastunk, hithősökről, ők is mindegyik befutotta a maga pályáját, volt, aki hitáltal vértanúságot szenvedett, volt, aki hitáltal megmenekült a haláltól, volt, aki hitáltal elnyerte az ígéreteket, volt, aki hitáltal országokat győzött le, tehát mindenki végigfutotta azt a pályát, amire Isten tette, és nem lehet azt mondani, hogy az, akinek meg kellett halnia, annak nem volt olyan nagy hite, mint annak, aki meg tudott menekülni a halálból. Ez nem igaz, mert mindenkinek arra volt hite, amire Isten őt elhívta. És ez a felhő, ez a bizonyságoknak a felhője, ez azokból az emberekből tevődik össze, akik kitartottak, és nem csak ez a felhő nem csak a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasható emberekből áll, hanem nagyon sok emberből, akikről nem olvasunk, az előző generációkban, előző nemzedékekben élő emberekből, és talán egy napon majd mi is ezek között az emberek között leszünk. Ezekből tevődik össze egy felhő, a tanúknak a felhője, a bizonyságoknak a felhője. És ez a felhő, ez arról tesz bizonyságot, hogy ők kitartottak, és ha ők ki tudtak tartani, ha őket Isten megsegítette ebben a kitartásban, akkor mi is ki tudunk tartani. És tudjátok, hogy általában ugye a felhő jó esetben, az ember feje fölött van, ha csak nem egy repülőn utazik az ember, és akkor repülővel bele tud repülni a felhőbe. De ugye, ha mi itt vagyunk a Földön, akkor a felhő a fejünk fölött van. Föl kell néznünk, és hogyha felhős az ég, akkor láthatjuk ezt a felhőt. Az Efézusi levélben, a 6. fejezetében olvasunk az üdvösségnek a sisakjáról, ugye amikor a szellemi fegyverzetről olvasunk, amit föl kell venni, és ugye ott beszél Isten igéje, hogy az üdvösség sisakját is vegyétek fel. És ez az üdvösség sisakja sok mindent jelent, sok mindent példáz talán, de én hiszem, hogy jelképezi például, most én képes beszédet mondok, a tanúknak a felhője, a bizonyságoknak a felhője is lehet egyfajta sisak a fejünk fölött vagy a fejünkön, ami egyfajta védelmet ad a fejünk számára, és el is mondom, hogy itt mire gondolok. Nyilvánvaló, hogy a fej, azaz a Bibliában az az értelmet, az elmét és a gondolatvilágot is szimbolizálja. És az üdvösségnek a sisakja, ami most, hadd fogalmazzak ilyen képes beszédben, a tanúknak a felhője is lehet, mint egy ilyen sisak gyanánt, lehet a fejünkön vagy a fejünk fölött, ez azt is jelenti, hogy én nem ezekre a földi körülményekre nézek. Nem arra nézek, hogy elesik mellettem 1000 ember, jobb kezem felől 10000 ember, tehát nem azokra az emberekre nézek, akik nem tudták végigfutni a pályájukat, és elbuktak, mint keresztények. Értitek? Hanem azokra nézek, és azokról a tanúkról gondolkodom, azokról az emberekről gondolkodom, akik előttem jó példák voltak, és akikről tudom, hogy végigfutották a pályájukat. És amikor ezekre az emberekre nézek, és ráadásul Jézus a legnagyobb példa ebben, És amikor ezekre nézek, és ezeken gondolkodom, akkor ez a gondolatvilágomnak, az elmebeli világomnak, az értelmem számára ad egy védelmet, ugyanis nagyon sokszor az ördög az embernek az értelmén keresztül próbálja megtámadni az embert. Nagyon sokszor ezért van, hogy az embernek az elméje úgy néz ki, mint egy csatatér, az is egyébként. És ezt a csatát, ezt a háborút úgy tudjuk megvívni, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy az igén elmélkedünk, az igén gondolkodunk. Józsué könyvének az első fejezetében is olvasok, hogy ne távozzon el ez a törvény a szemeitől, és gondolkodj erről éjjel és nappal. Magyarul amennyit csak bírsz, amikor csak bírsz, gondolkodj rajta. És nagyon sokszor emberek azért keserednek bele a kereszténységbe, azért csüggednek el, mert olyan emberekre néznek, és olyan körülményekre néznek, amiken keresztül az ördög azt próbálja elhitetni velük, hogy nem fogunk tudni kitartani, nem fogjuk tudni végigfutni a pályánkat, és mi is ugyanúgy el fogunk bukni, mert elbukott a Mari néni, a Julcsi néni, a XY, akárki, ez is elbukott, az is elbukott, akkor én is el fogok bukni. De az ige azt mondja, hogy minket a tanúknak a felhője vesz körül. És ezért nekünk ebbe a felhőbe kell belenézni, és amikor ebbe a felhőbe nézel bele, akkor mit fogsz látni ebbe a felhőbe? Azt fogod látni, hogy ez is végigfutotta a pályáját, az is kitartott, ez is győzött, az is győzött. Az Úr ezt is megsegítette, azt is megsegítette, akkor engem is meg fog segíteni az Úr. És ráadásul, itt azt mondja a zsidókhoz írt levél a 12. fejezet, hogy úgy fussunk, hogy közben nézünk Jézusra. Jézusra nézünk. Jézus ugyanis a legnagyobb példa ebből a szempontból, mert a többiek is, a tanúknak a felhője is lényegében azért tudtak kitartani, mert Jézusra néztek fel. Krisztusra néztek, Krisztust nézték, és ha Krisztusra nézel, akkor ki tudsz tartani. Ez a nézés pedig a mi belső világunkban történik meg, mert azt mondja itt az ige, gondoljatok arra, hogy aki megvetette a gyalázatot, és keresztet szenvedett, stb. Tehát egyszerűen gondolhatjuk azt, hogy az Úr Jézus mind ment át. És mégis az Atya föltámasztotta őt a halálból. Mert azt mondja Jézus, azt mondta magáról, hogy nekem hatalma van arra, hogy letegyem az életemet, és hatalma van arra, hogy újra fölvegyem azt. És az Atya föltámasztotta őt a halálból. És ezért Jézus a számunkra egy példa, hogyha mi vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt fel is támadtunk. És hogyha ő kitartott, és mi ő ránézünk, akkor ő benne mi is ki tudunk tartani, és ő benne mi is győztesek tudunk lenni. És itt hadd csatlakozzam ahhoz, amit Péter bácsi mondott a múlt heti prédikációjában, amikor azt az igét idézte, hogy most hadd idézem én is így, hogyha vissza nem fordultok, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem mehettek be Isten királyságába. És emlékeztek rá, hogy Péter bácsi felhozta azt a példát, hogy tegyük fel, hogy van egy háború, és szemtől szembe lőnek rám, és tudom, hogy van egy menekülési út, és én megfordulok, de nem elég megfordulni, mert attól még ugyanúgy lőnek rám, csak éppen nem szemből akkor, hanem háttal állok ugye a géppuskának. Mit kell tennem? Nem elég megfordulni, hanem teljes erőből el kell kezdeni futni. És ez a futás, amiről itt a zsidókhoz írt levél a 12. fejezetében olvasunk, ez a futás, ez nem csak azt jelenti, hogy megfutjuk a mi pályánkat, ezt is jelenti, de azt is jelenti, hogy nekünk vissza kell fordulnunk, de nagyon gyorsan vissza kell fordulnunk, és el kell kezdenünk kifutni Babilonból. Ez azt jelenti a Babilonból való kifutás, hogy a lelkünket, az elménket, a belső világunkat újra és újra oda kell szánni az Isten igéjének. Újra és újra oda kell szánni az Isten keresésére. És ahogy így újra és újra odaszánjuk magunkat az Isten keresésére, és szemléljük az Urat imádságban, szemléljük az Urat az Isten igéjén való elmélkedésben, így a lelkünk folyamatosan fut ki a babiloni rendszerből, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásmódunk kezd elváltozni, kezd a világi gondolkodás módból átváltozni mennyei gondolkodásba, és nem egy ilyen 5 perc alatt történik meg, ez egy egész élet kell. Egy egész életen át futnunk kell kifelé Babilonból. Egy egész életen át. És ez ugyanaz, amiről Péter bácsi is beszélt, hogy rombolunk és építünk. Romboljuk le azokat a gonosz erődítményeket, 2 Korintus 10-ben olvasunk erről, az Isten ismerete ellen emeltetett erődítmények, magaslatok, okoskodások, mindenféle ostobaság, emberi butaság, ami egy emberi bölcsesség, de ami egyébként valójában butaság. Ezeket romboljuk le folyamatosan, és építjük fel az újat. Azt, amit úgy mondanám, hogy Isten az ő kijelentéseiből akar bennünk felépíteni. Tehát az Isten ismeretét. És tulajdonképpen az a futás, amiről én most beszélek, hogy futni kell, ez egy szinonimája annak, amiről a Péter bácsi is beszélt, csak ő ugyanezt úgy fogalmazta meg, hogy rombolunk és építünk. Én most ugyanezt így fogalmazom meg, hogy futunk. Futunk kifelé Babilonból, futunk a belső világunkba, futunk kifelé ebből a világból, ebből a világrendszerből, és közben futjuk be azt a pályát, amire Isten ráhelyezett bennünket. És a lelkünk, a lelki világunk, ahogy jön ki a babiloni rendszerből, a lelki világunk úgy változik át, és megy be a királyságba, megynek a királyságába, értitek? És ez igazából, ez egy egész élet. Ez egy egész élet. És ez gyakorlatilag, ez az Isten keresésén keresztül történik meg bennünk ez a futás. Az Istennek, a Krisztusnak a szemlélésén keresztül történik meg. És ez aztán nyilvánvaló, hogy gyümölcsöt is hoz az életünkbe, aztán kivetül a külső cselekedeteinkre is, de először belül kezdődik a változás. Először belül indul el a változás. Aztán van még egy dolog, amiről szeretnék beszélni, és akkor ezzel nem sokára be is fejezem. Ez pedig az, hogy ha megnézitek a hitnek a hőseit, igazából ők nem úgy futottak, hogy csak úgy, most hadd fogalmazzak így, hogy bele a vakvilágba, hanem mindegyik hithősnek, most példákat hozhatnék, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Dávid és a többiek, mindegyiknek volt mennyei látása. És ezzel a mennyei látással futottak. Ezt képzeld el úgy, mint amikor van egy staféta, és mondjuk futsz végig egy pályán, és amikor befejezted a futást, akkor jön utánad egy következő generáció, egy következő nemzedék, és annak átadod ezt a stafétát, és az fut tovább ezzel a stafétával. Aztán megint mikor befejeződik, akkor az is átadja ezt egy következő generációnak, és ez így megy addig, amíg Isten akarja. És ez a staféta, most hadd mondjam így, lehet, hogy nem jó példát hoztam fel, akkor bocsássatok meg nekem, de szerintem értitek, ez a mennyei látás. És nem kell most odalapoznotok, de a 2 Péter 1-ben olvasunk arról, rögtön tehát az első fejezetnek az elején, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, mindennel, ami az életre és a kegyességre van, és az ő megismerésére, stb. És itt az a lényeg, amit most ki akarok emelni, hogy megajándékozott bennünket az ő drága ígéreteivel, amelyek által isteni természet részeseivé leszünk. Van olyan fordítás, ahol úgy van, hogy becses ígéretek, aztán van egy olyan fordítás, ahol úgy van, hogy drága ígéretek, vagy talán úgy is van, hogy van olyan fordítása, hogy ezek az ígéretek nekünk drágák. Ez is érdekes, hogy kiknek drágák. Nekünk. És ezeken az ígéreteken keresztül, amit Isten ad neked, nekem, és mindazoknak, akiket csak elhív, ezeken keresztül beleadja a te szívedbe a mennyei látást. Igazából nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi ez a mennyei látás. Ez a mennyei látás, én most hadd fogalmazzak így, hogy tulajdonképpen ez maga az Úr, mert amikor az Úr megoszt veled valamit önmagából, akkor ő önmagát osztja meg veled. Tehát, hogyha neked az Úr, tegyük fel, most csak egy nem tudok jobb példát felhozni, azt mondja neked, hogy én be foglak téged vinni arra a jó földre. Akkor ezen a mondaton keresztül te nem csak egy információt hallottál az ígéret földjéről, hanem ezen az igén keresztül nem csak az ígéret földjét kapod meg, hanem magából az Úrból kapsz egy újabb adagot, most hadd fogalmazzak így, mert az ige az maga Isten, és amikor a kijelentett ige az maga Isten, és amikor Isten kinyilatkoztat neked egy igét, mondjuk az ígéret földjéről, akkor te nem csak az ígéret földjéről hallasz ilyenkor, hanem magából az Istenből kapsz egy kinyilatkoztatást. Ezért az ígéretnek a földje, vagy egy bármilyen áldás, amit Istentől elnyerhetünk, az nem csak magáról az áldásról szól, mert ez akkor így nagyon öncélúvá válik ez a dolog, hanem magában az áldásban benne van Isten, illetve Isten maga az áldás. Tehát amikor én imádkozom valamiért, és mostanában volt egy, nagyon sok csodát éltünk át az elmúlt hetekben, a családom több ima meghallgatást is tapasztaltunk, és én rájöttem arra, hogy az ima meghallgatásban nem önmagában az a lényeg, hogy az imán meg lett hallgatva, mert akkor ez csak olyan, mint amikor a három kívánság műsorba benyújtom a kívánságomat, és akkor ha jó kedve van a műsorvezetőnek, akkor teljesíti, ha nem, akkor így jártunk, hanem arról szól az ima meghallgatás, hogy Istenből szerzek egy újabb megtapasztalást. Most ez a megtapasztalás, ez lehet, hogy éppen egy anyagi csodán keresztül nyilvánul meg. Vagy lehet, hogy úgy nyilvánul meg, hogy átélek egy gyógyulást, egy szabadulást, vagy akinek a megtérésért imádkoztam, végre az Úr megszólítja és átadja az életét az Úrnak, vagy bármilyen ilyen bizonyságot felhozhatnék, de ebben önmagában nem a bizonyság a lényeg, az is egy jó dolog, de nem ez a lényeg, hogy az ima meg lett hallgatva, ez jó dolog, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezen keresztül magából, az Úrból szereztem egy újabb megtapasztást, és ezen van a hangsúly. És a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy a zsidó emberek bementek az ígéret földjére, de a nyugalomba nem tudtak bejutni, és ez azért nem tudtak a nyugalomba bejutni, mert fizikailag átéltek valamit. Az ígéret földjére beléptek, megtapasztalták, átélték, de nem esett le nekik az, hogy nem magán a földön van a lényeg, tehát nem a lényeg nem azon van, hogy végre enyém a ház, vagy enyém a mit tudom én mi, amire már 50 éve vagy 40 éve vártam, nem ezen van a lényeg, mert azt bármikor el is veszíthetem egyébként, hanem a lényeg azon van, hogy ezen az eseményen keresztül az Úrral találkoztam, az Úrból szereztem egy megtapasztalást, amikor ezt megértem, akkor jutok be a nyugalomba, mert akkor rájövök arra, hogy jó, most Isten megadta, amit kértem tőle, de ha holnap elveszítem ezt a dolgot, amit kértem tőle, ő akkor is megmarad nekem. Az a bizonyság, hogy ő meghallgatta az imámat, az akkor is megmarad bennem, ha az imámnak ilyen értelemben a tárgyát elveszítem. Értitek, hogy mire gondolok? Mert az maga az a megtapasztalás, az, hogy Isten mennyire szeret, hogy Isten milyen csodálatos, az már bennmarad a jellemünkbe, az már beépült a lelkivilágunkba. És aki ezt megérti, az tud bejutni a nyugalomba, az tud bejutni abba a békességbe, a nyugalomnak az állapotába, mert ha ő hirtelen mindent elveszítene, akkor is azt tudja mondani, hogy jó, de hát amikor imádkoztam, akkor Isten megadta nekem, és én ebből tapasztaltam, hogy Isten szeret engem. Hát most elveszítettem azt a dolgot? Oké, de Isten még mindig szeret engem, tehát valami olyat tartogat a számomra, amit még nem tudok. Az, ami most történik velem, az nem a véletlennek a műve, nem azért történik, hogy Isten véletlenül elfordította rólam a tekintetét, és akkor az ördög véletlenül akkor azt csinált velem, amit akart, hanem minden tudatosan történik velem. Istennek a tervében van az életem. Ez nagyon könnyű erről prédikálni, és nagyon nehéz ezt átélni, ezt megélni. Mert tulajdonképpen egy harcot kell vívnia az embernek a önmagában, de az Úr megsegít ebben a harcban, és akkor tapasztalhatjuk azt, hogy amikor bejutunk Istennek a jelenlétébe, amikor úgy megnyugszik a lelkünk az Úrban, akkor megértjük azt, hogy már nem az ima meghallgatásnak a tárgya számít, hanem az a valaki, akihez imádkoztam, aki maga a létezés. És hogy amikor ő meghallgatott engem, és megadta, amit kértem, akkor abban nem az a lényeg, hogy ő megadta, amit kértem, nem rossz dolog, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő még mindig szeret engem. És ez barátaim, ez egy olyan szellemi gazdagság, amit senki nem vehet el az embertől. Senki. Ezért mondja az ige azt, hogy Krisztus szerelmétől semmi nem tud elszakítani. Semmi. Semmi az ég világon. De csak akkor, hogyha a Krisztusnak a szerelme, hogyha ez bennem van, ha ez valóságosan bennem van, akkor igaz az az ige rám nézve. És ezért a lényeg és a hangsúly ezen van. Pál is mondja, Pál apostol is mondja, hogy én nem voltam engedetlen a mennyei látásnak, mert őt megragadta az Úr. Tehát a mennyei látás az nem annyi volt neki, hogy apostol vagyok és gyülekezeteket kell plántálni. Ez, higgyétek el, ez a legkisebb része volt a szolgálatának. Pedig egy nagyon, nagyon nagy munkát végzett Pálon keresztül Isten, és mégis ez a szolgálatának a legkisebb része volt. Igazából az ő mennyei látását azt úgy foglalhatjuk össze, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem csak azért, hogy Krisztust megismerjem. Ebből a megismerésből fakadt az, hogy Isten bizonyos dolgokra Pált fel tudta használni. És ez ugyanígy kell, hogy legyen a mi életünkben is, kárnak és szemétnek ítélünk mindent, azért, hogy az Urat megismerjük, és ebből a megismerésből fakad az, hogy az imáink meghallgattatnak, ebből a megismerésből fakad az, hogy Isten használ minket a szolgálatban, és igazából ennek a megismerésnek a következtében leszünk képesek arra, hogy a pályánkon, amire Isten ráhelyezett, kitartóan végig tudunk futni. Ugyanez a Pál apostol azt mondja, hogy az életem se drága nekem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem. És tényleg, barátaim, ezt látom, hogy nekünk az életünk árán is futni kell. Az életünk árán is ki kell futni Babilonból. És megint ahhoz kell csatlakoznom, amit Péter bácsi mondott, amikor azt mondta, hogy bizonyos értelemben ezt a földi életet, ezt a fajta külső életet, és hadd fogalmazzak én így, ezt a nyüzsgést, ezt a zajongást, ezt a sok mindent, ezt le kell építeni, és fel kell építeni az életünket az Úrban. Ez azt is jelenti, a gyakorlatra lefordítva, hogy nem a befektetéseinkben bízunk, meg a munkánkban. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet befektetésed, ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk. Nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy nem ebben bízunk. Nem ebben helyezzük a bizodalmunkat, mert ezeket bármikor elveszíthetjük, hanem a bizodalmunkat belehelyezzük az Úrba. Tehát magyarul az egzisztenciánkat az Úrban, Krisztusban építjük fel. Ez azt jelenti, a gyakorlatra lefordítva, hogyha bármi történjék, én akkor is hiszem, hogy Isten gondoskodni fog rólam. Akkor is hiszem, hogy Isten nem fog az útszélén hagyni. Akkor is hiszem azt, amit Jézus mondott, hogy ti azért először keressétek Isten királyságát és annak igazságát, és ráadásként mindazt megkapjátok, amire szükségetek van. És hogy az én atyám tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek is. És amit a Lukácsban olvasunk, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten királyság. Itt nem csak ilyen elvont, megfoghatatlan, ködös dolgokra kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy az Isten királyságában elnyertünk egy olyan mennyei gazdagságot, ami nincsen a világban. Higgyétek el, a leggazdagabb embernek sincsen a világban, ha csak meg nem tért. De most értitek, hogy mit akarok mondani. És aztán ugyanez a Jézus azt is mondta, hogy ne félj, te kicsi nyáj. Mert atyám néktek adta a királyságot. És ez egy döntés kérdése. Ez egy döntés kérdése, hogy én akkor is hinni fogok ebben, ha a földi életemben ebből soha semmit nem fogok megtapasztalni. De egyébként ez nem igaz, mert fogunk tapasztalni, és eddig is tapasztaltunk. De ez egy döntés kérdése, hogy nekünk ebben akkor is hinni kell. És nem azért, mert becsapjuk magunkat, nem csapjuk be magunkat, hanem azért, mert tudjuk, hogy ki az ígéret tevő. Értitek? És az soha nem az ilyen értelemben az ígéreten van a lényeg, hanem mindig az ígéret tevőjén. Te is tudod nagyon jól, hogy van olyan ember, aki ígér neked valamit, és egyik füleden be, a másikon ki, mert tudod, hogy úgyse fogja megtartani. Van egy másik ember, aki ígér neked valamit, és komolyan veszed, mert tudod, hogy amennyire tőle telik, biztos, hogy be fogja tartani. Na most, ha Isten valamit kijelent nekünk, akkor abban 100%-osan biztosak lehetünk, hogy az úgy van. Akkor is, hogyha a földi életünkben ebből semmit nem élünk át, mert viszont akkor a mennyben óriási kárpótlást fogunk kapni, és azért azt ne felejtsétek el, hogy a zsidókhoz írt levélben is például olvasunk hit hősökről, akikről azt mondja az Isten igéje, hogy csak távolról üdvözölték az ígéreteket, és mégis hittek. Mégis hittek, mert tudták, hogy aki adta nekik az ígéretet, aki beléjük helyezte a mennyei látást, az maga az Úr. És ezért tudták ezek az emberek végigfutni a pályájukat, akármilyen szenvedés közepette, akármilyen megpróbáltatások közepette, végig tudták futni a pályájukat, mert egyszerűen tudták, hogy a mennyei látást, azt nem ők találták ki, nem ők álmodták meg magukban, hanem Isten helyezte beléjük. És nekünk ugyanezzel a hittel kell rendelkezni, és higgyétek el, hogy Isten ad is erre, ő nem kér tőlünk lehetetlen. Ő nem kéri, hogy higgyél, és közben nem tudsz hinni. Ő nem kér olyat, hogy higgyél, és közben semmit nem ad meg ahhoz, hogy te tudjál hinni. Ez nem igaz. Isten, ha azt mondja, hogy higgyél, akkor tudsz is hinni, mégpedig azért, mert azt mondja Isten igéje, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Krisztus beszédének, Krisztus kijelentett igéjének a meghallásából van. Tehát magyarul az igéből, az Isten igéjéből, megkapod az Isten hitét. Az Isten igéjéből megkapod azt a hitet, ami alkalmassá tesz téged arra, hogy végigfussd a pályádat. Megkapod azt a hitet. És ez döntés kérdése. Ez döntés kérdése. Befejezem most már. Amit szeretnék még mondani nektek, egy ilyen kicsit saját személyes példát, hogy a feleségemnek mondtam pár héttel ezelőtt, és természetesen ő ebben egyetértett velem, hiszen hát ő is hívő. Azt mondtam neki, hogy én eldöntöttem magamban azt, hoztam egy döntést, újra meghoztam egy döntést, megerősítettem magam ebben a döntésbe, hogy akkor is, amit Isten mondott, azt minden körülmények között el akarom hinni. Ha Isten azt mondja nekem, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, akkor is el akarom hinni, ha betegségben fogok meghalni. Ha Isten azt mondja nekem, hogy az Úrhegyén a gondviselés. Egyébként ez azt is jelenti, hogy az Úrhegyén a látás. Képzeljétek el. Ezt így is le lehet fordítani. Ha Isten ezt mondja nekem, akkor is el fogom hinni, akkor is el akarom hinni, ha úgy kell meghalnom, hogy ebből semmit nem élek át. Nem magam miatt, hanem Isten miatt. Azért, mert Pál apostol is ezt mondja, hogy én tudom, hogy kiben hiszek. Te tudod, hogy kiben hiszel? Most ezt teljesen komolyan kérdezem. Tudod, hogy kiben hiszel? Tudod-e, hogy kiben hiszel? Tehát röviden összefoglalva, és ezzel zárom, a felhőre nézzél, a tanúkra, azokra, akik kitartottak. és Jézusra, aki a legnagyobb példa volt ebben. És tegyél félre minden akadályt, tedd félre a bűnt, megkörnyékező bűnt, dolgokat, mindenfélét, amivel az ördög próbál téged eltéríteni a pályádról. És fussd végig a pályádat. És alkalmas leszel arra, mert Isten, ha újjászülettél, akkor Isten beléd helyezett egy mennyei látást, beléd helyezte önmagát, és egyszerűen ő általa vagy alkalmas arra, hogy végigfussd a pályádat. Álljunk fel és imádkozzunk.